örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 138. Zsoltárunknak az első verszakát énekeljük istentiszteletünk kezdetén. 138. Zsoltárunk így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem. Halljuk el most a helyünket, és a 254. dicséretünket keressük meg. 254. énekünknek az első 4 verszakát énekeljük. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, Isten beszédére, amely most Márk evangéliumából hangzik hozzánk. Márk evangéliuma 7. fejezetéből, a 24. verstől, a 30. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Jézus meggyógyítja a Kananeus asszonylányát, és onnét fölkelvén elméne Tírus és Szidon határaiba, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatta el magát. Mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek vala, eljöve és lábaihoz borula. Ez az asszony pedig pogány vala, síró főníciai származású, és kéri őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondané ki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Az pedig felele, és mondané ki, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek mozolékaiból. Erre mondta néki, e beszédért eredj el, az ördög kiment a te leányodból. És hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék.
Ami Urunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói, hanem a cselekvői is legyünk. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk hozzá. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk most a házadban, hogy hallhatjuk szavadat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy találkozhatunk veled, így itt, a gyülekezet közösségében. Urunk, olykor természetesnek vesszük ezt, pedig hogyha belegondolunk, annyi minden van, ami akadályként lép fel. Ez a világ, amely körülvesz bennünket, oly sok kísértéssel van tele, annyi hang szól hozzánk, annyi másfajta inger ér bennünket, olyan könnyű elindulni, másfelé, más utakon járni. Köszönjük, Urunk, hogy Te azonban újra és újra szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy mindent elkészítettél, hogy boldog találkozásunk lehessen veled. Arra kérünk téged, szent lelkedet árasz ki most közénk, s vedd birtokba szívünket, életünket általa, hogy hadd mehessünk el valóban így innen, erről az Isten tiszteletről majd. Maradj velünk, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért kérünk, így a te áldásoddal. Amen. 238. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első, 5., 7., 8. verszakait készülve Isten üzenetének meghallgatására. 238. énekünk első, 5., 7. és 8. verszakait énekeljük tehát.
Thank you.
Az előbbi szakasz mellett még a Bírák könyvéből szól hozzánk Istenünk, Bírák könyve második fejezetének az első 10 verséből. Az Úr angyala fölment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta: kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam: nem bontom fel szövetségemet veletek soha, de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam: nem üzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csaptául. Amikor az Úr angyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Ezért nevezték el azt a helyet Bókimnak, és áldozatot mutattak be ott az Úrnak. Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek, mindegyik a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék az országot. A nép az Urat szolgálta Józsué egész életében, meg azoknak a véneknek az idejében, akik túlélték Józsuét, de látták az Úrnak minden nagy tettét, amit Izraelért végbe vitt. Azután meghalt Józsué nuntia, az Úr szolgája, 110 éves korában, és eltemették öröksége területén Timnat-Hereszben, az Efraim hegyvidékén, Galshegytől északra. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraelért végbe vitt. Eddig a mi Úrunk Istenünk írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. A napokban találkoztam a következő idézettel: az intézmények megújítása csak akkor történhet meg, ha valaki felelősséget érez ez iránt. Egy hanyatló civilizáció legismertebb tulajdonságai a részvételenség és a közöny. Az ilyen emberek semmit sem visznek véghez. Akik semmiben nem hisznek annyira, hogy az megmozdítsa őket, nem fognak tenni semmit a dolgok megváltoztatása és megjavítása érdekében. Semmit nem újítanak meg, semmit nem gyógyítanak meg, legkevésbé önmagukat. Aki csak ismeri őket, jól tudja, hogy ez nem az anyag vagy az erő hiánya. Ha elbukunk, az a szívünk és a szellemünk csődje. Arra gondoltam, miközben olvastam ezeket a sorokat, hogy olyan érdekes lenne, hogyha feltehetném itt azt a kérdést, hogy mit gondolunk, hogy mikor és hol írták le ezeket a sorokat. Hiszen van ennek különösképpen is egy mondata, amely azt gondolom, hogy annyira jellemző népünk lelki állapotára. Akik semmiben nem hisznek annyira, hogy az megmozdítsa őket, nem fognak tenni semmit a dolgok megváltoztatása és megjavítása érdekében. A könyv, amelyből való az idézet, az intézmények megújításáról szól. Érdekes módon mégis az a címe, hogy önmagunk megújítása. És elárulom, hogy 45 esztendővel ezelőtt keletkezett, 1963-ban, nem itt Magyarországon. És azt is elmondom még, hogy a szerzője nem hívő ember. És ezzel együtt mégis érdemes elgondolkoznunk nekünk, keresztényeknek is, mindazon, amit ő megfogalmazott. Hiszen a Bírák könyvéből felolvasott rész éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten népe életében lehetséges, de nem magától értetődő az előrehaladás. Mi elemezte a zsidó népet akkoriban, amikor elhangzottak ezek a szavak, amelyeket most hallottunk a könyvből? Egy picit korábbra vissza kell mennünk, csak egy gondolat erejéig. Tudjuk azt még a Szentírás korábbi könyveiből, hogy Isten szövetséget kötött a zsidó néppel. A maga részéről megígérte azt, hogy velük lesz, hűséges marad hozzájuk, vezeti, védelmezi őket, és ez azt jelenti a nép számára, hogy Isten szerető közelségében telhetnek a mindennapjaik. Így lesz ez, ha nem távolodnak el tőle. Azon a földön telepedhetnek le, amelyet az Úr megígért nekik, amelyről azt mondta, hogy nektek fogom adni. És pontosan itt a Bírák könyvében már arról olvashatunk, hogy Isten népe, a zsidó nép el is foglalja ennek a földnek bizonyos területeit. Vagyis úgy szoktuk mondani, hogy a honfoglalás végbe megy. De hogy hogyan? Az igazából akkor derül ki számunkra, hogyha végigolvassuk Józsué könyvét, és hogyha a Bírák könyvének, és elolvassuk legalábbis az első fejezeteit. Ebben a mostani felolvasott szakaszban pedig már azt hallottuk, hogy Isten egy angyalt küld hozzájuk, és az angyalon keresztül emlékezteti őket mindarra, hogy mit is mondott nekik, hogy igen, ígéretet tett, de hogy mit fűzött, milyen parancsot, útmutatást fűzött ehhez az ígérethez. Azt, hogy nekik viszont nem szabad szövetséget kötniük a kánániakkal, tehát azokkal a népekkel, amelyek ott laknak azon a földön, ahol ők letelepednek. Nem szabad, hogy átvegyék azoknak a kultuszát, hiszen ők nem az élő Istent szeretik és tisztelik, hanem bálványokat. És ami régen, legalábbis korábban parancsként hangzott el, az tulajdonképpen most hallottuk, hogy ítéletként hangzik. De hát miért is kellett, hogy az angyal most ilyen szavakkal forduljon a néphez, illetve hogy Isten ezt mondja a népnek, ítéletet hirdessen? Ha a Bírák könyve első két fejezetét elolvassuk, akkor megtaláljuk ennek az okát. Azért, mert a jó kezdet után, az első részben ugyanis arról olvasunk, hogy Júda és Simeon törzse még Isten útmutatása szerint cselekszik. A folytatás azonban egyre elszomorítóbb. Manassé törzséről már azt olvashatjuk, hogy robotmunkára fogták a kánániakat, ami azt jelenti, hogy ott maradtak azok a népek, nem üzték el őket, mint ahogyan az Isten mondta nekik. Áser törzsével kapcsolatban pedig már az derül ki, hogy munkára sem fogják ezeket a népeket, hanem egyszerűen letelepednek közéjük, ott laknak velük együtt. A vége pedig az, hogy Dán törzsének már az ott lakó pogányok diktálnak, és nem engedik lejönni őket a völgybe. Isten éppen az ott lakókkal való keveredéstől, a megalkuvásoktól óvta az ő népét, mert tudta azt, hogy mekkora kísértés lesz számukra azoknak a bálványimádása. lehet, hogy olykor, míg mi keresztények is azt gondoljuk, hogy nem kell azért annyira szentfazéknak lenni, mint ahogy időnként ránk sütik ezt a bélyeget, hogy pontosan mindenben az Isten útmutatásához ragaszkodjunk. De éppen itt a zsidó nép életének a története mutatja azt, hogy bizony a lazításoknak meg lesz a következménye. És talán már a saját életünkben is észrevettük, hogy hogyan is szokott ez történni, mi ennek a folyamata. Először csak egy-két alkalommal, csak kisebb dolgokban cselekszünk a magunk elképzelése szerint, vagyis nem figyelünk és nem veszük komolyan Istennek az útmutatását. Aztán azt lehet tapasztalni, hogy már a lelkiismeretünk sem nyugtalanít bennünket annyira, és már egyre könnyebb megtenni azt, amiről pedig tudjuk, hogy Istennek nem kedves. És aztán egyre inkább az történik, hogy megyünk a magunk feje után, hogy a korszellem befolyásol bennünket, és hol van az már, hogy ami Istennek kedves, Istennek tetszik, nekünk is az legyen kedves, és azt cselekedjük. Pedig, hogyha megbékélünk azzal, ami Istennek nem tetszik, vagyis a bűnnel, akkor abból mindig szolgaság lesz. Olyan jó lenne, hogyha ezt nem felejtenénk el. Hányszor megtörténik, hogy aztán, amikor érezzük ennek a nyomasztó voltát, akkor elkezdünk sóhajtozni, akkor elkezdünk panaszkodni, síránkozni. Amikor azonban Isten beleavatkozna ebbe, szabadítást kínálna és szabadítást készítene, új utakat mutatna, akkor meg nem kell az, nem indulunk el ezeken az utakon. Olyan fontos üzenete ennek a történetnek az, hogy az a bűn, amelytől nem akar az ember megszabadulni, az, hadd mondjam így, hogy törgyanánt kíséri végig, és keseríti meg az ember életét. Pedig Isten megszabadított volna, de ehhez engedelmességre lett volna szükség. De mi vezet ide? Most megint vegyük szemügyre a zsidó népnek a történetét, azt a szakaszt, amelyet felolvastunk. Sőt, ehhez szeretnék hozzátenni, illetve kiemelni belőle különösképpen is egy mondatot. Mert hogyha keressük a választ, akkor valahol ebben a mondatban találhatjuk meg. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraelért végbevitt. Annak a generációnak a tagjai, akik Józsué vezetésével bevonulhattak az ígéret földjére, és még megharcolták a dicső és nagy harcokat, azok meghaltak. Az utánuk jövő nemzetéknek kellett volna beteljesíteni azt, amit ők elkezdtek. És erről a nemzetékről mondja a Szentírás azt, hogy ez a nemzeték azonban nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraelért véghez vitt. Mondhatnánk azt is, hogy másodkézből ismerték Istent. Mert hogy ez a nem ismerték Istent nem azt jelenti, hogy nem hallottak róla. Hát nyilván hallottak ők Istenről, sőt, nyilván hallottak a korábbi cselekedeteiről, szabadításairól is. Csak nem ismerték el a szövetség Istenét, egyetlen Istennek, és nem voltak már személyes tapasztalataik Istennel kapcsolatban. Nem volt személyes kapcsolatuk vele. Ami még az előző nemzedék életében megvolt. És ami a leginkább szomorú, az az, hogy úgy tűnik, nem is vágytak erre. A nemzedék csődjének igazi oka, mindezeket végig gondolva, az Isten iránti közömbösség. Az előző nemzedék továbbadta a küldetést, fejezzék be, amit ők elkezdtek, és ők pedig már valószínűleg valahogy így gondolkozhattak, ugyan minek törjük magunkat. Ezek a kánániak végül is nem is annyira rossz népek. Ki lehet velük jönni? És amikor nem tudták kiűzni az ottani lakosokat, akkor megvonták a vállukat. Nem sikerült. Ha nem, hát nem. Ma csak lesz valahogy. Lehet, hogy most közöttünk is úgy érzi valaki, hogy Isten jelenléte, a vele való személyes kapcsolat, egyáltalán az, hogy vele személyes kapcsolatba lehet kerülni, az olyan felfoghatatlan számára. Lehet, hogy már kézbe vettük a Bibliát, hogy kicsit közelebb kerüljünk hozzá, elkezdtük olvasni, és akkor azt tapasztaltuk, hogy jóformán semmit sem értünk belőle. Ennek a történetnek az alapján erre azt válaszolhatjuk, hogy igazából nem is ez a valóban nagy baj, hanem az, hogyha ebbe belenyugszunk. Hogyha nincs bennünk vágy, hogy de én szeretném akkor is megismerni az Urat, és nem adom fel, akkor sem adom fel, hogyha már nem tudom hány fejezetet elolvastam a Bibliából, és még mindig ott tartok, hogy tulajdonképpen nem sokat mond nekem. De akkor sem hagyom abba. Akkor is megpróbálok közeledni Istenhez, úgy, ahogyan ő adta elém, hogy kezembe veszem a Bibliát, hogy összekulcsolom a kezem, és ha más nem tudok még mondani, legalább ennyit elmondok, hogy Istenem, segíts megérteni azt, amit olvasok a Bibliából. A tragédia az, az igazi tragédia, hogyha megelégszünk netán azzal, miután ilyesmiket tapasztalunk, hogy elkezdjük utánozni azokat, akiket magunk körül kereszténynek ismerünk, vagy hívőknek. Átveszük a nyelvezetüket, elsajátítjuk a szokásaikat, és megpróbálunk jók lenni. És csak néha valljuk be magunknak azt, hogy mennyi erőfeszítésünkbe kerül ez. És hogy igazából nem jelent számunkra örömet a keresztény élet. De az is lehet, hogy talán már nem is fontos számunkra az sem, hogy legalább a látszatot fenntartsuk, hogy tényleg mi is keresztények vagyunk. A történet azt is mutatja, hogy ez az egész, amiről itt szó volt, mindig egy tragikus körforgásba torkollik bele. Hogyha a bírákkorát tanulmányozzuk, akkor észrevehetjük azt, hogy egy bizonyos folyamat ismétlődik benne. És ez a folyamat egészen röviden megfogalmazva így néz ki. Azt cselekszi a nép, ami nem kedves az Úrnak. Erre mondja a Biblia azt, hogy bűn. Erre Isten odaadja őket az ellenség kezébe. Erre lehet azt mondani, hogy ez a büntetés. Szolgaságba kerülnek. Aztán, amikor már nagyon rájuk nehezedik a szolgaságnak a terhe, már nagyon nehéz az életük, akkor eszükbe jut, hogy van nekünk Istenünk, és elkezdenek könyörögni Istenhez. És milyen csodálatos az Isten, hogy ő tényleg megkönyörül rajtuk, és küld nekik szabadítót, és ezek a szabadítók a bírák, akik aztán odaállnak a nép élére, és az ő vezetésével rajta keresztül aztán, vagy az ő vezetésükkel Isten győzelmet ad nekik az ellenség fölött, vagyis végbe megy a szabadítás. És még egy része van ennek a folyamatnak, hogy a szomorú az, hogy amikor megszabadulnak, és aztán ez a bíró, ez a hadvezér meghal, akkor megint csak azt teszik, amit rossznak lát az Úr, sőt, még romlottabbak, mint addig voltak. Annyira mai nyomorúság ez is. Nem figyelünk Istenre, nem kérdezzük őt, vagy ha tudjuk is, hogy mi volna kedves, de hogyha az nekünk nem előnyös, vagy túl nehéz, akkor megyünk a magunk feje után. És aztán, amikor zsákutcába jutunk, amikor beütjük a fejünket, akkor nekünk is eszünkbe jut, hogy ja Istenem, Istenem, most segíts. És milyen könyörülés, kegyelmes az Isten, hogy kihúz bennünket a gátyúból. És aztán, amikor megint jól megy a dolgunk, újra elfeledkezünk róla. Így azonban mi sem tudjuk betölteni a küldetésünket, mint ahogyan az a nép sem tudta betölteni. Ilyen élettel nem lehet Jézushoz vonzani embereket. Gondoljunk csak bele, hogyha egy kisebb közösségben, akár otthon a család elé, oda teszünk egy tányért, amelyen van sima háztartási keksz, és van finom gyümölcstorta is, akkor melyik fogy el? Valószínűleg hamarabb. Azt gondolom, hogy a finom, könnyű gyümölcstorta. Mert az az ízletesebb, az a kívánatosabb, és nem pedig a száraz háztartási keksz. Valahogy így van ez az élettel is, a keresztény élettel is. Hogy nekünk, maradva a képnél, finom gyümölcstortává kellene lennünk, és lehetne lennünk. Amiért utána nyúlnak az emberek, ami vonzza őket, és elindulnak ők is Jézus Krisztus felé. Mert a kereszténység az nem száraz háztartási keksz. Nem egy megpróbálok jó lenni, de úgy sem fog sikerülni, én magam is tudom valahol a szívem mind, azért megpróbálom majd legközelebb, hátha. Nem egy ilyen szomorú vergődés az életünk végéig. Hát ennek nincs igazából értelme, és nem csábít, nem vonz senkit. Miért hangzott el? Emellett az Ószövetségből olvasott ige szakasz mellett a szírofönicia asszony története is. Mert éppen ez a történet, és az ő példája annyira csodálatosan szemlélteti, hogy lehet másképpen is. Hogy hogyan is válhatunk mi igazán. Olyan életté, amely vonzó mások számára. Úgy is mondhatnám, hogy azért csodálatos ennek az asszonynak a története, mert azt mutatja, hogy aki viszont mindent feltesz egy lapra, és értsük ezt most jól, és így megy Jézushoz, az nem fog csalódni. Egy anyáról volt szó, hallottuk a történetben, akinek beteg a lánya. Hogy ne tenne meg mindent az ő lányáért? Valószínűleg mi is így lennénk szülőként. De itt valami többről is szó van. Most szeretném tényleg csak úgy egy-egy gondolattal, egy-egy mondattal elmondani, hogy mi ez a több, Ez az asszony félretesz előítéleteket. Józsefusz zsidó történetíró feljegyzésében olvashatjuk azt, úgy látszik, hogy általában ellenséges érzülettel viseltetnek irántunk az egyiptomiak, a föníciaiak közül pedig a tírusziak. És ez az asszony közülük való volt. Vagyis Tírus az antiszemitizmusban élen járt. Ez az asszony ezt vagy félretette, vagy kivétel volt, hogy benne rokon szem volt a zsidók iránt, vagy még inkább a Jézusról hallottakat annyira komolyan veszi, hogy ez minden más legyőz benne. Hiszen magatartásából kiderül az, hogy föltétlen bizalommal van Jézus Krisztus iránt. Istennek kiáró tisztelettel és imádattal közeledik hozzá, hiszen azt olvastuk, hogy leborult előtte. És a kérése is arra val, hogy isteni hatalmat tulajdonít neki. És elfogadja még azt is, hogy Jézus egyáltalában nem hajlandó Izrael elsőbségét kétségbe vonni a pogányokkal szemben, Isten országa szempontjából. Először Izrael, azután és általa a népek, a pogányok. És ezzel együtt ez az asszony a saját helyét és helyzetét is elfogadja, hogy igen, én a pogányok közül való vagyok. S tudom, hol a helyem. Ugyanakkor belekapaszkodik abba, hogy Jézus Krisztus nem tiltakozik mindezzel együtt az ellen, hogy ő a pogányok reménysége is. És a válasza, ahogyan Jézusnak a számunkra talán még durvának is, vagy nyersnek tűnő szavaira válaszol, az páratlan alázatról tanúskodik. Igazából ez maga a hit, vagy ez a hit. Olyan, amilyenhez fogható Jézus, Izraelben sem nagyon talált. Legfeljebb mi gondolhatunk a kapernaumi századosra, de ott megint egy pogány emberről van szó, tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy a zsidók között nem nagyon talált. És azt is megfigyelhetjük, hogy a Jézus iránti feltétlen bizalom jegyében Jézusnak a választát, a nyersnek tűnő választát is nem kizáró, hanem magához ölelő értelemben tudja ez az asszony megragadni. És kételkedés nélkül fogadja Jézus gyógyító szavait. Pedig most olyan gyógyítás történik, hogy a beteg távol van. Jézus kimondja ott, ahol van a szavakat, és aztán meggyógyul a beteg. És ez az asszony hiszi, hogy ezek a szavak, amelyeket Jézus kimond, ezek valóban meg fogják tenni a magukét. És hazamenve tapasztalhatja is, hogy a lánya meggyógyult. És az is kiderül a történetből, hogy nem a véletlennek tulajdonítja, vagy valami szerencsének tulajdonítja, hanem egyértelműen meg van győződve arról, hogy mert elhangoztak Jézus Krisztus szavai, azért gyógyulhatott meg az ő lánya, és annak nyomán gyógyulhatott meg, és ez a hite szilárd. Úgy arra gondoltam, és egy picit talán mi is próbáljunk ebbe belegondolni, hogyha ilyen hittel kapcsolódnánk Jézus Krisztushoz, mint ez a szirofeníciai asszony, akkor mi minden történhetne bennünk, a mi életünkben és általunk. És Jézus Krisztus kész erre. Erre vár igazából. Arra vár, hogy hitet ajándékozhasson nekünk, hogy megerősíthessen, csak akarjuk igazán. Csak vágyakozzunk rá, és ne törődjünk bele mindenbe, és ne nyugodjunk bele abba, hogyha üres és sivár a szívünk, az életünk. Ó, bárcsak tudnánk mi is így közeledni Jézushoz, hogy megállhasson bennünket. Amen. Kérjük ezt a 239. dicséretünk első verszakának éneklésével is, tehát 239. énekünket keressük meg, és az első verszakát énekeljünk. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy keresztényként is olyan fásultak, kiégettek vagyunk, vagy ahogyan a jelenések könyvében olvashatjuk, olyan langymelegek, olyan minden mindegy nekünk, nem egyszer. Bocsáss meg, hogy talán nem is bánt ez már igazából bennünket, hogy lehet, már ebbe is beletörődtünk. Bocsásd meg, hogyha már nem is tudunk vágyni valami szebbre, jobbra. Bocsásd meg, hogyha mi is szaladunk a világgal együtt, és csak a láthatóak, csak az anyagiak fontosak számunkra. Hogyha már talán mi is feladtunk korábban értéknek tartott dolgokat, az azok után való küzdelmet, belesimultunk azok menetébe, akiknek csak a pénz vagy a hatalom, az anyagiak számítanak. Bocsásd meg sok megalkuvásunkat. Bocsásd meg a közönyünket, közömbösségünket. Bocsásd meg, hogy talán itt ülünk vasárnapról vasárnapra. Hallhatjuk a szavadat. Azt is hallhattuk már, hogy te sok-sok csodálatos áldást és ajándékot készítettél el számunkra. Csak észre kellene ezeket vennünk, csak vágyakoznunk kellene igazán utánuk. És talán már ez sem hat meg bennünket. Ez sem tud megmozdítani, kimozdítani bennünket. Urunk Istenünk, könyörülj meg rajtunk. Csak a te szent lelked az, aki kisegíthet bennünket ebből a mélységből. Könyörgünk, áraszt ki közénk. Olcs vágyat általa a szívünkbe. Ébresz föl a tunyaságból, a lelki szendergésből. Rász fel a fásultságból. És várj csak végre, engednénk ezt. Akkor, amikor még igéd által akarod ezt tenni, hogy ne kelljen tovább szaporodnia a mindenféle katasztrófáknak, amelyek valahol jelek, és mi nem veszük őket észre. Még ezek sem tudnak igazán felébreszteni bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy érthessünk téged, érthessük tervedet, gondolataidat, hogy igazán fontos legyen a számunkra, hogy megérthessük, hogy saját életünk, családunk, egyéb közösségek, a népünk élete is igazán akkor változna, hogyha készek lennénk, mi is valahogy olyan alázattal közeledni hozzád, mint amilyennel ez a szirofeniciai asszony tudott Jézus Krisztushoz. Munkáld ez bennünk, mert még erre sem vagyunk képesek magunktól. Kérünk, légy hozzánk kegyelmes. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérjük ezt. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most figyeljünk együtt a gyülekezeti életünkkel kapcsolatos hírekre. Hirdetem azt mindenek előtt, hogy most Isten tisztelet után, mivel szeptember második vasárnapja van, tehát hónap második vasárnapja, ezért imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Várjuk oda a testvéreket. Hirdetem a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben gyermekistentisztelet lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy a hittanoktatást ebben a most elinduló tanévben is szeretnénk folytatni, és szervezzük. Azt kérjük azoktól a szülőktől, nagyszülőktől, ahol ilyenkorú gyermekek vannak, hogy kísérjék figyelemmel az iskolai hirdető táblákat, mert hogyha sikerül minden iskolával egyeztetni, hogy mikor és hol tarthatjuk a hittanórákat, akkor kitesszük a hirdető táblákra. Szeretnénk a keresztkérdések kurzust megismételni, tehát újat indítani, amelynek az első alkalma október 6-a lesz. Várjuk a jelentkezéseket erre a kurzusra, amelyen a kereszténység alapvető tanításaival ismerkedhetünk meg 10 héten át 10 estén keresztül, illetve egy együtt eltöltött hétvégén. Készültek szórólapok, illetve olyan lapok, amelyeken jelentkezni lehet, ezeket megtalálhatjuk hátul a persely mellett. Készülünk a gyülekezet ünnepségére és a 60. évfordulóra. Most nem sorolom el mindazokat az ünnepeket, amelyek ehhez kapcsolódnak. Csak röviden, hogy lesz kiállítás, biblia művészetben 2 előadás, illetve ünnepistentisztelet október 12-én vasárnap este pedig koncertre kerül sor. Reményeink szerint a meghívók, szórólapok is most hamarosan a napokban elkészülnek, és akkor következő vasárnap már a testvérek kezébe tudjuk adni, és azon minden fontos tudnivaló rajta van ezzel kapcsolatban. Amit most viszont szeretnék még elmondani, az az, hogy a Zichy Pince Galériába szervezett kiállításhoz a teremőröket nekünk kell biztosítani, ezt is hirdettem már, de most már kitettük azt a lapot, amelyre felírhatjuk a nevünket, ott van napok szerint, illetve óra szerint, van, ahol például a vasárnapi napnál külön, tehát órákra bontottuk, ami nem azt jelenti, hogy csak egy órát szabad vállalni, ha valaki úgy gondolja, hogy többet is szívesen, illetve van rá lehetősége, hogy többet is eltölt ott, akkor beírhatja magát több helyre is. Köszönjük szépen a segítséget ehhez. Köszönjük most is a gyülekezeti helyiségeink szépítése érdekében elvégzett munkákat, annak a testvérünknek a fáradozását, aki a mögöttünk álló napokban éppen az irodánkban lévő virágokat ültette át, és új kaspókat vett hozzá. Köszönjük ezt is. Hirdetem, hogy egyházkerületi ifjúsági konferencia lesz szeptember végén Pakson. A meghívó itt van nálam, és viszem oda hátra, tehát akit érdekel, annak meg tudom mutatni a részletes programot is. Ugyancsak érkezett meghívó egy másik konferenciára, amelynek az a neve, hogy Függő Játszma, névből is talán következik, szenvedélybetegekért szeretnének tenni, illetve a velük való foglalkozás közül segítésüket, gyógyításukat viheti előbbre az ezen a konferencián való részvétel is. Akit érdekel, itt van a meghívó, és ezt is szívesen odaadom. Korábbi hirdetésekben már hallhatták a testvérek azt, hogy szeretnénk zárt lépcsőházat itt az épületünkben a különböző szintek összekötésére, hiszen ami volt az irodában, az életveszélyes volt, azt lebontottuk, és csak úgy lehetett lemenni az alagsorba, hogyha kimentünk az épületből. Ezért gondoltuk azt, hogy legyen egy zárt, tehát normálisabb lépcsőház, ahol le tudunk menni az alagsorba. A falak már állnak, aki járt arra, az megszemlélhette, megnézhette. A tető szigetelése, lambériázása is reményeink szerint hamarosan elkészül a hozzáértő gyülekezeti tagjainknak köszönhetően. Hátra van még viszont a beüvegezés, az ehhez szükséges anyagoknak a megvásárlása, azonban a pillanatnyi anyagi helyzetünk ezt már nem teszi lehetővé. A presbitériummal beszélgettünk erről a helyzetről, és úgy gondolja a presbitérium, hogy azért jó lenne mégis minél hamarabb befejezni a lépcsőháznak az építését, és szeretnénk ehhez a testvérek megértését, meg támogatását is megnyerni. Oda helyeztünk a szokott persely mellé egy másik persejt, diakónia feliratú persejt. Ebbe lehet belehelyezni azokat az adományokat, amelyeket kimondottan erre a célra gondolunk, hogy a lépcsőházat be tudjuk fejezni. Előre is köszönjük ezeket az adományokat is. És itt szeretném még emlékeztetőül megjegyezni, hogy az új templom részre felajánlott adományokat természetesen ahogyan azt ígértük, külön kezeljük, bár igazából minden eddig elvégzett felújítás, illetve az alapsornak a belső bővítése és felújítási munkái is részei ennek a feltervezett templom bővítésnek. Erre tehát az új templom része körülbelül 1 millió forint gyűlt össze eddig. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ennyi is már összejöhessen. Most pedig a 479. énekünket keressük meg, és énekeljük el mind a négy jelszakával, a negyediket, tehát utolsót majd fennállva. 479. dicséretünk így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásunk.